Sziasztok, én Gáspár József vagyok, ez pedig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Grettel épp a Blizzard Entertainment történetét vesézgetjük, és éppen ott szakítottuk meg az előző gondolatmenetet, hogy beköszöntött a World of Warcraft, megjelent egy olyan játék, ami megint csak korszakalkotó és óriási lépés volt, hiszen ekkor még a több száz, több ezer játékost összekötő szerverpark igazából nem annyira állt rendelkezésre, mint most azt alapvetőnek vesszük. Így megint csak egy olyan húzás a fejlesztő cégtől, ami hát picit ilyen 20-ra lapot húzok jellegű.
Igen, az egész ötlet a Warcraft 3 fejlesztése során merült föl. Ugye a Warcraft 3 az annyiban különbözött a sorozat előző két részétől, sok más részlet mellett. Persze, hogy a hősökre ment rá, hogy az eredeti terv az volt, hogy igazából majd csak a hősöket lehet irányítani a játékban, és a többi egység az magától a hősöket követve, ugye általuk föllelkesítve, azaz a részt vesznek a csatában, mindig a logikus dolgot fogják csinálni. Ezt végül nem sikerült leprogramozni, úgyhogy ezt ki is hagyták a játékból, de a hősök így is nagyon fontos, kiemelt fontosságú egységek lettek a Warcraft 3-ban. Nem csak a sztoriban már, hanem ténylegesen a játékmenetben is már fejlődtek, varázstárgyakat szerezhettek, tehát beraktak mindent, amit a régi szerepjátékos időszakban valószínűleg ők is átéltek. És valahogy ennek során merült fel, hogy mi lenne akkor, hogyha tényleg meg tudnánk csinálni olyan játékot, ami a hősökre épül, és ez a beszélgetés vezetett el oda, hogy mi lenne akkor, hogyha csinálnánk egy MMO játékot. Ez ugye az MMO, ez a tömegesen online együtt játszott játékoknak az angol rövidítése, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy szerveren néhány száz vagy akár több ezer karakter lehet egyszerre jelen, amit mindegyik ilyen karaktert egy adott emberi játékos irányít, akik tudnak egymással beszélgetni, tudnak teljesen külön is menni, de együtt is kalandozhatnak. Ez abszolút nem az első ilyen játék volt, már 8-10 évvel korábban már voltak ugyanilyen, vagy hát hasonló 3D-s technológiát alkalmazó ilyen MMO játékok, és már a 70-es években voltak ilyen egyetemi hatalmas nagy mainframe gripeken olyanok, amik ezt ugye ilyen sokkal primitívebb 2D-s grafikával, de megengedték ezeket az együttjátszásokat. A Blizzardnak a nagy találmánya itt is az volt, egy kicsit mint a Warcraftnál, ahol ugye a Dűne 2-re reagálva készítettek játékot, hogy nagyon sokan játszottak az EverQuest nevű ilyen hasonló fantasy MMO szerepjátékkal korábban, és mindenkinek voltak vele bajai, ami nem tetszett neki, és ugyanúgy, hogy a Warcraft azért épült fel, hogy legyen olyan, mint a Dűne 2, csak multiplayerrel, valahogy a World of Warcraft is úgy készült, hogy legyen olyan, mint az EverQuest, úgy nagy általánosságban, de annak minden idegesítő hibája nélkül, és ami ötletek, funkciók, amiket mindenki hiányolt a csapatból, azokból írtak egy hatalmas listát, és berakták a saját játékukba, és mint kiderült, ez egy nyerő recept volt. Tehát itt már könnyen lehetett csapatokat alapítani, nem csak arról szólt az egész, hogy a fejlődés érdekében állsz egy helyben, és szeleteled egy baltával a különböző lényeket, hanem küldetések százait rakták a játékba, amelyek az akkori riválisokkal szemben elképesztően érdekes történeteket meséltek el. Hogyha ma valaki visszaolvassa, akkor nyilván látjuk, hogy azóta mennyit fejlődött akár a World of Warcraft is, hiszen ez még egy ma is létező játék. Ugyan másfél évente ma is jelennek meg hozzá kiegészítők, és már sokkal többet tud az egész, de akkor ez egy forradalom volt, hogy nem csak annyiból áll a játék, hogy tényleg újra termelődő, nem tudom, medvéket ütünk, és nézzük, ahogy mindenféle számok mennek egyre magasabbra, hanem tényleg vannak szervezett multiplayer csaták, ugye alapból két páb táborra voltak osztva a játékosok, volt ugye a szövetség, ahová az emberek, meg a hasonló ilyen tradicionálisan jó fantazi fajok tartoztak, mint az elfek, és volt a horda oldal, ahová az orkok meg élő holtak, és ilyen hatalmas tradicionálisan gonoszként megjelölt fajok tartoztak, és a játékosok ezt iszonyatosan élvezték, hogy van egy ilyen mögöttes sztori is, hogy nekünk akkor utálnunk kell a másik csapatot, és hogyha találkozok valakivel az erdőben, akkor lehet, hogy megpróbálom hátba szúrni, vagy kihívni egy becsületes párbajra, hogyha mondjuk egy emberlovagot alakítok, és ezek a sztorik, ezek elképesztően sokat tettek azért, hogy a World of Warcraft egy ilyen évtizedeken át népszerűnek megmaradó játék legyen. Nyilván az abszolút csúcstól már messze vagyunk, már akár azt is mondhatjuk, egy évtizedre vagyunk attól, amikor 10 milliónál is jóval több játékos fizetett havonta azt hiszem 10-12-15 dollár volt a havidíj, de még így is több millióan játszanak vele, amikor megjelenik egy kiegészítő, egy csomóan visszamennek egy kicsit nosztalgiázni. Ma már ilyen extra nosztalgikus módon a legkorábbi kiegészítők nélküli megjelenéskori állapot is elérhető ezekben a retro szervereken, szóval azt mondhatjuk, hogy van egy generáció, aki a World of Warcrafton nőtt föl, hiszen Amerikában 2004-ben, nálunk 2005-ben debütált a játék, és van, aki azóta tényleg játszik, és ez már 19-18 évet jelent, ami egy elképesztően nagy idő egy emberi életben szerintem, és hát bizony személyes élményeim is vannak arról, hogy mennyire képesek voltak erre rácsúszni emberek. Emlékszem, akkor egy újságnál dolgoztam, és az egyik kollégám egy ilyen nagyon profi klámban volt benne, ahol adózni kellett. Tehát ilyen rendes bürokráciát vittek egy játékban, mert semmi ilyesmi nem volt, és azt hiszem pont utolsó nap volt, hogy be kellett volna fizetnie neki nem tudom milyen halakat, mert ő volt a horgász a klámban, és kétségbe esetten telefonált haza a feleségének, hogy figyelj, lépjél be, itt van a jelszavam, lépjél be és horgásszál nekem, mert estig le kell adnom a halakat, és ilyen elképesztő sztorik estek meg, és tényleg a World of Warcraft az szerintem az első hónapban már népszerűbb volt, mint minden addigi ilyen MMO játék összesen, és aztán ez csak tovább fokozódott, amikor megjelent benne a szervezett multiplayer lehetősége, aztán amikor jöttek az új és új és új kiegészítők, mindegyik új funkciókkal, új fejlődési lehetőségekkel.
Hát leginkább ugye az, amiről nagyon sokat beszéltek, mikor az új főnök, vagy az új boss karakterek megjelentek, ezek a fő gonosz karakterek, és ugye ott egységesen kellett föllépni, hiszen máshogy az embernek esélye nem volt. És azok a hallgatók, akik annyira nem ismerik ezt a szállat, tulajdonképpen mindenki, aki belép a játékba, pont ahogy Greta elmondta, a saját történetét kezdi el írogatni, vagyis hát úgy vesz föl különböző küldetéseket, kalandokat, úgy vág bele, hogy ő akar, és hogy ehhez híve segítséget, vagy nem, az rajta múlik. Értelemszerűen fejlődik egyre erősebb ezt a karakter ebben a világban, és egyre komolyabb munkákra képes, egyre komolyabb ilyen nagy harcokra képes, és hát amikor már eléggé ügyes mindenki, és eléggé tényleg, ahogy mondta, csapatokba szerveződve képesek felvenni harcot, akkor jönnek ezek a nagy óriás karakterek ellen, vagy hát nem csak óriás, de iszonyatosan erős karakterrel lévő harc, ami nagyon precíz munka volt, majdnem mint úgy kell zongorázni a billentyűzeten, mint hogyha ténylegesen egy jól képzett zongorista lennél, és közben minden csillogott, villogott. Tehát ez nagyon látványos volt, emlékszem, hogy ez egy komoly kihívás volt abban az időben, hogy az adott fejlesztők által beillesztett ilyen óriási fájt, az óriási harcot, az kinyerte meg először, és hát az egy világsajtó hír volt, hogy na hát akkor nekik sikerült X időn belül, és hát erre nyilván rámentek ezek a profi csapatok. Na de eközben ugye a Blizzard Entertainment folyamatosan nőtt, és hát itt a World of Warcraftnak a siker ugye 2004-től indul el, ahogy mondtad is, ez jó 10-15 évig kitartott. Közben viszont ugye 2010-ben megjelent a StarCraft 2, és itt kezdett el valahol a Blizzard rámenni arra, és rájönni arra, hogy azért a versenyjátékok felé is el kell neki picit hajlania, hiszen 2014-ben jelent meg a most már teljesen ikonikus Hearthstone, és 2016-ban az abszolút FPS cél és FPS e-sportnak kihozott Overwatch. Na de nézzük tovább a StarCraft Hearthstone 2-sének a hatását.
Igen, a World of Warcraftnak a sikere az mindenképpen megváltoztatta a teljes cég működését, nem csak anyagilag, már a pénz nyilván nem hozzájuk folyt be, akkor már egy csomó tulajdonos cégük volt, akik fölötte ugye ezeket a dolgokat intézték, de amikor van 15 millió játékosod, akkor nem csak pénzügyeseket kell fölvenni azért, meg nem csak programozókat, akik majd új tartalmat gyártanak, de például community managernek nevezett olyan játékosokat, akik tulajdonképpen azért felelnek, hogy mindenkinek az ügyes-bajos dolgait, problémáit megoldják. A World of Warcraft viszonylag hibamentesen jelent meg, ami egy ilyen óriási nagy, tényleg szerverek ezreit érintő ilyen megajátéktól elvárható, de 15 millió játékosból néhánynak mindig lesz valami baja, és néhány év alatt egy olyan 400 fős cégből egy 4000 főt foglalkoztató óriás céggé nőtte ki magát a Blizzard. Ez nem mindegyik ott az eredeti irodában, Kaliforniában volt, hiszen Ázsiától kezdve Ausztráliáig, Európáig mindenhol népszerű volt a World of Warcraft, de ez azért átalakított szerintem nagyon sok mindent a cég működésével kapcsolatban, és az egyik ilyen az volt, hogy voltak ezek a nagy, hagyományos felépítésű stúdiók, az első csapat az volt, akik ugye a stratégiai játékokat csinálták. Ők ugye miközben megy ez az egész World of Warcraft dolog, ők befejezték a Warcraft 3-at, ahhoz csináltak egy kiegészítőt, és aztán elkezdődött a hosszú. Szerintem mire megjelent, onnantól kezdve, hogy elkezdték, az is egy évtizedig tartott a StarCraft 2-nek a megjelenése, amit ugye végül három külön játékban kellett kiadni, annyi tartalom volt benne. aztán még évekig azt bővítgették, meg javítgatták, meg új pályákat raktak bele, új funkciókat. Aztán volt ugye a Diablós csapat, akik ugye a Diablo 3-on dolgoztak, az is egy majdnem egy évtizeden keresztül tartott, ott teljesen újra is kellett egyszer kezdeniük. Amikor a teljes vezetés ott fölmondott, mert összevesztek egyébként egy új tulajdonossal, és ugye volt a World of Warcraft csapat, és volt egy negyedik stúdió a Blizzardon belül, akik a következő nagy durranást fejlesztették. Érdekes módon erről azóta is nagyon keveset tudni, ez nem jelent meg, sőt hivatalosan bejelentették, hogy ez abba is hagyták a munkálatokat. Ennek a neve Titán lett, és ennek az egy ilyen pici darabkáit összerakva az Overwatch lett aztán, ami ebből ugye így megszületett. És létrehoztak egy ötödik csapatot, ez egy nagyon pici 15-20 fős, ilyen mini, Blizzard méretekben ez egy mininek számító fejlesztő brigád volt, ami inkább nem is fejlesztéssel kellett volna, hogy foglalkozzon, hanem ők lettek volna az ilyen ötletgenerátorok, akiknek az lett volna a papíron a dolga, hogy kitalálnak egy teljesen új a Blizzardnál korábban, és optimális esetben senki másnál korábban fel nem merült játékötletet, csinálnak egy ilyen demót, egy ilyen prototípust, egy kezdemény, egy ilyen primitív verziót, és hogyha abban van fantázia, akkor valamelyik másik csapat lecsap rá, megcsinálja, kész az következő sorozat, és ez lett volna a terv, a baj az volt, hogy rögtön a legelső ilyen tervük, az a Hearthstone lett, egy ilyen gyűjtögetős kártyajáték, és ez egyszerűen annyira rabul ejtett mindenkit, hogy rögtön el lett felejtve, hogy akkor mi vagyunk a Brainstorming brigád, hanem akkor mi vagyunk a Hearthstone csapat, és ezt megcsinálták, és kiadták, és tényleg elképesztő siker lett ez is. Ez ugye főleg mobilon, PC-n is nagy siker volt nyilván, de ez volt az első Blizzard játék, ami az első perctől kezdve mobiltelefonokon is elérhető volt, amely megint egy hatalmas új közönséget jelentett, és ahogy mondod, ez már úgy volt fölépítve, hogy nagyon komoly taktikázás kellett hozzá. Tehát volt az a profi szint, ahol már nem azon múlott a dolog, hogy mi van a pakliban, és már nem azon múlott főleg a dolog, hogy azokat hogy húzott föl, milyen sorrendben. Ugye a pókernél is azért sok múlik azon, hogy milyen alapjárás, de a profik hosszú távon azért be tudják bizonyítani, hogy ők sokkal jobb játékosok, sokkal jobban tudnak matekozni, és az a Hearthstone-nál is ugyanígy működött. Nekem volt szerencsém élőbe végignézni az egyik Hearthstone világbajnokság döntőjét, és elképesztő hangulat volt, ahogy minden egyes újabb lapúzásnál így fölhördült a tömeg, vagy amikor valami nagyon rosszat húzott, és ott is voltak trükkök, ott is voltak visszatérések, ott is voltak átverések, és a Hearthstone is megpróbálták elvinni e-sport irányba, ez egy-két évig sikerült, és aztán te valószínűleg jobban tudod, hogy miért, ez így kipukkadt egy kicsit, és a Blizzardnak több ilyen e-sport kezdeményezésénél én ugyanezt éreztem, hogy nagyon hamar, nagyon sok pénzt megmozgatva beleugrottak, úgy nézett ki, hogy mindent beleadnak. Ugye volt ilyen a StarCraft 2-nél is, és aztán az Overwatch volt az, aminél külön ilyen ligát alapítottak. Még mielőtt bárki lejátszott volna egyetlen meccset, már megvolt a szabályzat, meg voltak az átigazolásoknak a feltételei, meg hogy kivette meg az exkluzív közvetítési jogokat, és egy kicsit lehetett ezt úgy is értékelni, hogy a szekeret a ló elé kötötték, hogy előbb a szabályozás, meg a pénzügyek, minden legyen meg, és aztán majd játszunk egy kicsit, hogyha valakit ez érdekel. És ott is emlékszem, jöttek a hírek, hogy kifizet 100 milliót azért, hogy közvetítse meg, kirakhatja rá a pólóira a logót, meg pontosan milyen jogai lesznek majd az európai régiós csapatoknak, és aztán, mint kiderült, annyira mégsem nézték az emberek, hogy ez megéri, ez nagyon-nagyon sok pénz.
Hát a Hearthstone esetén még kevésbé tudom mondani, hogy az Overwatch, igen, ez gyakorlatilag a hallgató kedvére mondom, ez egy olyan specializált játék, ahol több típusú hős van, igazából klasszokban vannak sorolva. Különböző, minden karakternek különböző képességeit kombinálva egy egészen jó dolog hozható ki, viszont ez egy nagyon-nagyon bonyolult játékmenetet eredményezett, ez volt az egyik oka annak, hogyha valaki leül nézni akár egy Counter-Strike meccset, vagy a StarCraft meccset, sokkal, de sokkal jobban megérti a játékmechanizmus, mint az Overwatch-ba, ahol tényleg ismerni kell a karaktereket, hogy ki miért villog, miért csinálja, miért ez. Ez gyakorlatilag innentől, hogyha valaki nem volt benne ebbe a közösségbe, akkor nem nagyon értette, hogy mi történik nagyon sokáig, és ez volt az, ami megzavarta. Holott, és itt jön a másik oldal, amit mondtál, hogy a Blizzard nagyon jól kitalálta ezt a rendszert, valóban már megnézte az amerikai profi ligákat, megcsinálta ugyanazt a franchise rendszert, elhozott csapatokat Európából, Amerikából, Ázsiából, akik mind átrepültek szépen amerikai stúdióba, egy nagyon-nagyon gyönyörűen setupolt stúdióból közvetítették az egészet, megszerezték a legnagyobb közvetítéssel foglalkozó arcokat a szakmába. Volt, aki ténylegesen a Counter-Strike nagy versenyeiről jött át ide, hogy ez egy színvonalas e-sport közvetítés legyen. Emlékszem, hogy a szervezésre is profi szakembereket bíztak meg, akik nagy sportszervezetek, szövetségek éléről jöttek át, hogy ez tényleg úgy nézzen ki. A játékosoknak az érdekei tökéletesen voltak képviselve, hiszen meg volt szabva, hogy minimális bérigény, ami alatt nem lehetett gyakorlatilag fizetni egy játékost, és itt jön hozzá nagyon érdekes marketingfogás, minden játékosnak kellett már streamelnie, amivel ugye megint csak a ligának az ismertségét és a játékos saját profilját is építették, mint egy ilyen extra marketing felületet generálva. Tehát nagyon-nagyon jó ki volt találva, és igazából tulajdonképpen egészen sokan nézték, még nem is ez lett volna a probléma, hanem megint csak a világ változott, bejött a Covid. Hiszen amikor mielőtt a Covid bejött volna, az lett volna a célja az egész ligának, hogy ezek a játékosok, ezek földrészekre szétosztva vannak franchise-okba, és majd az amerikai csapatok átutazgatnak Ázsiába, majd az ázsiak átutazgatnak Amerikába, és hogy mindenki ugye a helyi selejtezők után egy ilyen nagy play-off-ba vegyen részt, és ne az legyen, mint ami eddig, hogy mindenki Amerikába versenyez. Na most ez volt az, amikor a játékosok kiszámolták, hogy több mint 60-szor utaznának egy évben, és ez volt az, amire mondták, hogy na ez egy nagyon ambiciózus költségileg is, és igazából játékos szempontból is nagyon megterhelő, főleg, hogyha most Kínába játszol, aztán Európába, aztán Amerikába, a jetleget, a hozzászámolod, és ezek fiatal srácok, 20-25 éves srácok, akinek folyamatosan gyakorolni kell, hiszen a játék változik, a 20-akárhány ősnek a pont, ahogy mondod, az egyensúlyrendszere változik, néha ez picit többet kap, attól picit elveszünk, ennek ne annyit sebb ezen a fegyver, és ezt mind meg kell szokni, tehát ez egy konstans készülés, és utána jött a Covid, és nem lehetett utazni, ami azt jelentette, hogy például az ázsiai játékosok ott maradtak, és ugye jöhetett az internet, az már ugye nem teljesen ugyanaz, más a sóérték, és itt volt, ez volt igazából az utolsó szög az Overwatch koporsójába, ami azóta se tudja ezt kiheverni, hozzáteszem, bármilyen franchise-ot hoztak, illetve bármit próbálkoznak vele, ezt már nem tudják megugrani. Szép lassan az adásidőnk vége felé közelítünk, és Gretti, térjünk ki arra, hogy hol tart most, hova tart most ez a monstrum éppen?
Azt hihetnénk az eddigiek alapján, hogy van egy cég, aki letett az asztalra minimum 3 műfaj alapító, vagy műfaj megreformáló, és tényleg, hogyha a teljes franchise-okat nézzük, akkor már bőven ilyen 50-60 milliós eladott példányszám mögött álló stúdió, akkor az nyilván fürdenek a pénzben, önállóak, azt csinálnak, amit akarnak, de érdekes módon a Blizzard ebből a szempontból egy óriási nagy kivételnek számít. Már 94-ben, tehát a Warcraft megjelenése előtt pár hónappal megvásárolta őket egy amerikai cég, akiknek ráadásul az ilyen edutainment, tehát az ilyen szórakoztatva tanuló szoftverek voltak a fő profilja. Egy Mad Blaster nevű játékuk futott be, amiben ilyen kisiskolásoknak ilyen egyszerű összeadások értékét kellett helyesen beírni, és hogyha ez sikerült, akkor mint a Space Invadersben lelőttél egy űrhajót, egy ilyen gonosz, tehát úgy oktatott matematikát, ilyen alapfokú matekot, hogy közben lőni is lehetett, és ez óriási siker lett nyilván, hiszen matekórán lehetett lövöldözni idegenekre, és ilyen és ehhez hasonló programokból megszedték magukat annyira, hogy úgy gondolták, hogy ideje terjeszkedni, és akkor ez a Davidson and Associates nevű cég, ez fölvásárolta a Blizzardot, megígérve nekik, hogy azt csináltok, amit akartok, nekünk csak a pénz kell, csináljátok is csak, amit akartok. És aztán ezt a céget fölvásárolta egy másik cég, az a cég összeolvadt egy harmadik céggel, és ilyen szép sorban a Blizzardnak a 30 éves léte alatt, összeszámoltam adás előtt, 8 különböző anyacége volt. Ebben a legutolsó a mostani, ugye ez az Activision. Az is egy ilyen teljesen furcsa sztori, hogy az Activision tulajdonképpen a World of Warcraftot akarta megszerezni, és ezért fölvásároltatta magát a Vivendi nevű francia ilyen média óriásra, akik akkor éppen a Blizzardnak a tulajdonosai voltak, és aztán onnan az Activision kivásárolta magát, de úgy, hogy az övé maradt a Blizzard, tehát ez is egy ilyen zavaró sztori, és most ugye tavaly januárban jelentették be, hogy a Microsoft ajánlatot tett az Activision Blizzard felvásárlására, ami nem csak a Blizzardot érinti nyilván, hanem a teljes cégcsoportot, ott egy, az Activision az nyilván ma már csak egy ilyen szervező cég, aki alá a ténylegesen kreatív munkát végző stúdiók tucatjai tartoznak, köztük a Blizzard a maga legalább 4-5 különböző stúdiójával, és ez az egész azóta eltelt 15 hónap, ez már lassan ilyen szappanoperává válik, hogy minden hónapban vagy a Microsoft, vagy valamelyik trösztellenes, vagy trösztfelügyeleti szerv, vagy az egészet legjobban ellenző Sony, ugye a Microsoft meg a Sony a konzolpiacon nagyon erős riválisai egymásnak, és mindig jön valakitől egy ilyen meglepő nyilatkozat. Úgy néz ki, hogy május végére, június elejére a legtöbb, legfontosabb piacokon meghozzák a döntést, hogy ezt engedik-e vagy nem. Ettől nyilván sok minden fog múlni. Nagyon sokan úgy kezelik már, hogy ez egy lejátszott ügy, és hogy a Microsoft lesz a Blizzardnak a tulajdonosa a jövőben. Hogy ez mivel jár annak a cégnek, aminek az utolsó öt éve, vagy utóbbi öt éve az néhány sikeres játék mellett azért balhékról is szólt. Ebben a balhékban szerepelt olyan, hogy a Warcraft 3-nak kiadták az új verzióját, ami pocsék lett, hibákkal volt tele, rondább lett, mint az eredeti, ráadásul az eredetit levették minden digitális polcról, tehát azt már nem is lehetett megvenni. Az irodai ilyen különböző szexuális zaklatásos ügyek, hogy ilyen-olyan kisebbségek kevesebbet keresnek ezzel kapcsolatos ügyek, PR bakik, amikor valaki egy-egy olyan nyilatkozott, amitől így mindenki meglepődött, hogy ezt lehet, hogy így gondolod, de ezt nem kéne kimondani. Szóval ilyen ügyek tucatjai merültek fel az elmúlt öt évben, úgyhogy a Blizzardnak tényleg szükség lenne egy ilyen nagy PR sikerre. Nem ilyen rég jelent meg az Overwatch 2, ami hát azt szerintem megérne egy különadás, hogy ezzel a játékkal mi történt, egy hatalmas, teljes léptékű folytatásnak indult, és aztán végül szinte ugyanaz a játék jelent meg pár új hőssel, pár új pályával.
Hát a szisztéma alakult át meg kis ráncfelvarrás, de igazából igen.
Igen, tehát ott is, amikor még úgy volt, hogy ez egy hatalmas nagy játék lesz kampánnyal, egy játékos móddal, onnan is sok-sok balhé hatására elment, vagy elküldték a vezetőket, és ezt a játék fejlesztése nem bírta ki, és végül így jelent meg. És most júniusban jön a Diablo 4, amin valószínűleg sok fog múlni így a Blizzard jövőjét, megbecsülését, a rangját, amiből még mindig egy csomó minden megvan ezt tekintve, hogy ez hogy sikerül. Egy sikeres beta teszten vannak túl, de hát szerintem ezt most senki nem tudná megmondani, hogy mondjuk 5 év múlva mi lesz a Blizzarddal, hiszen még azt se tudjuk, hogy a Microsofté lesznek, az Activisionnél maradnak. Ha igen, akkor az melyik a jobb, ha egyáltalán ezt lehet mondani egy ilyen helyzetben, hogy jobb út, úgyhogy én tippelni nem mernék. Én drukkolok azért, hogy a következő játékuk tényleg jó legyen, és a Warcraft 3-nak az az új kiadására emlékeztessen, mert azt még egyszer nem tehetik meg, szerintem maradjunk ennyiben.
Hát az már a vége lenne, és akkor még a Diablónak a mobilos bejelentését még ki is hagytad. Rengeteg érdekes történettel szolgáltunk, reméljük a Blizzarddal kapcsolatban, egy óriási, aki lehet, hogy törpeként vészel, de ezzel a gondolattal zárnunk kell, hiszen lejárt adásidőnk. Nagyon köszönjük, hogy ma is minket választottatok. Ez volt a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Én Gáspár József voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Bényi László volt a műsorvezetőtársam.
Sziasztok!
Sziasztok!